Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük Eke énekes könyvünk 188-as számú énekével. 188-as éneket énekeljük az Eke énekes könyvéből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 35-ös számú énekét énekeljük liturgia énekként, Eke énekes könyv 35-ös számú énekét.
Az Úr igéje igaz, és minden cselekedete megbízható. Igéjével alkotta az Úr a mennyet, és szája leheletével minden seregét. Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, hiszen benned bízunk. Boldogság, hogy itt van otthonom.
Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Jézus Krisztus az Isten dicsőségének visszatükröződése és az ő személyének képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. Töröld el vétkeimet, és teremts bennem új szívet. Az Úr Jézus Krisztusért.
Amen.
Amen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozóként éltem, tárva most szorom, hűtlenségem nem hány torgatom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat.
Imádkozzunk.
Még egy pillanat. Először hirdetem a kegyelmet. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hátran sírhatom, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezem, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Imádkozzunk. Istenünk, emberi gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a kísértésekben. Adj nekünk testi és lelki erőt, hogy mindazt, ami bűneink miatt gyötör minket, legyőzzük a te segítségeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az egyházunk által a mai vasárnapra, a vízkereszt utáni negyedik vasárnapra felolvasású rendelt szentigét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, annak a 8. fejezetében, a 23. verstől a következőképpen. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elbuktatták a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk: mit féltek, ti kicsinhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? eddig Isten igéje, most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromságot, az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, mivel hónapunk első vasárnapjához most is köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Sok szeretettel köszöntünk mindenki, kedves testvéreket, a gyülekezetet, egy újabb születésnapi köszöntés. Értünk meg ezen a vasárnapon. Az első énekünket is szeretnénk a közösen énekelni, a közös köszöntés miatt, persze, hát igen, hát a hangunk miatt is, úgyhogy ki lesz vetítő, hogy aki ismeri, illetve aki nem, de szeretne bekapcsolódni, akkor énekeljük el közösen. Valaki megkérdezte, ha a halál után még egyszer visszatérhetnék, másképp élném-e az életemet. Hirtelen azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis elgondolkoztam, és néhány dolgot másképp csinálnék. Türelemmel hallgatnám nagypapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Többet segítenék a családomnak a házkörüli munkában. Gyermekeimmel gyakrabban ülnék le játszani, és nem keresem a kifogásokat, hogy hogyan tudom berázni őket. A szomszéddal sem vitatkoznék, hogy miért nem vágja le a hozzám átlógó fára, hogy ne hozzám húljon össze a sok falevél. Ha újra imádkozhatnék, Istentől kevesebbet kérnék, sokkal többször hálát adnék. Többet mosolyognék, és kevesebbet szomorkodnék. Gyakrabban mondanám, hogy szeretlek, és inkábban, hogy sajnálom. Ha még egyszer élhetnék, akkor élnék.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, én is ezen vasárnap. Örülök szívem, hogy újra láthatok sok arcot. Arról szeretném beszélni, hogy múltkor egy ilyen gondolat futott végig, ahogy a kisfiunkat vittük az óvodába, és láttam hajléktalanokat, és elgondolkoztam azon, hogy terveztük az életünket, A bizonyára úgy terveztük, hogy sokszor meg akarunk bukni az iskolába. Biztos, hogy egy rossz munkahelyet képzeltünk magunknak, ahol kevés fizetés van, és minél jobban megaláznak minket. Biztos, hogy úgy akartuk lakást felvenni, ahogy megaláznak bennünket, és sok hitellel. Biztos olyan gyereket akarunk felnevelni, aki majd egyszer milyen jó lesz az utcán, hogy hajléktalan lesz, alkoholista, és mi egyéb. És sokszor így átfut az agyamon, hogy mennyi mindenben nyilván nem így gondolkodunk, amit tervezünk. És mégis mennyi mindenben megbotlik és megbicsaklik az életünk. Hogy most egyet mondok, hogy én úgy terveztem, úgy gondoltam gyerekkoromban, hogy milyen jó lesz majd, ha anya leszek, akkor nyilván most az is vagyok, Istennek hála. Úgy terveztem, hogy milyen jó anya leszek, hát azt mondom, ha anyukám az, akkor nekem is menni fog. És mégis mennyiszer elbukott ennek, mennyiszer elrontott dolgokat, és mennyiszer előfordul az, hogy azt mondom, hogy hát ezt nem így kellett volna, például ahogy a jelenetben is láthattuk. És azt akarom ebből kihozni, hogy sok minden változik az életünkben, nem olyan lesz, mint ahogy elterveztük, amilyennek megálmodnánk, vagy amilyennek szeretnénk, akár gyerekként, akár felnőttként, akár dolgozóként, akár játszótársként, és sok műelképpen, de egy óriási nagy dolog számomra, hogy az Istennek mindig lehet kapaszkodni. De az Istenhez mindig oda lehet fordulni majd a segítségért, és azt mondani, Uram, nekem ez sem megy. Na látod, Uram, nekem már ebből is elfogyott az erő. Uram, bocsáss meg nekem, amit elkövettem, és nagy reménység ez. És a másik dolog az, amit a személyes életemben megtapasztaltam, hogy bármilyen nehézség is jön, bármilyen dolgok jönnek az életünkben, tudunk közülni. És én azt gondolom, hogy ez az Úrtól való, mert egyébként az ember csak azt nézni, ami igerés volt, hogy elsüllyednénk. Tehát azt néznénk állandóan, hogy mi történik körülöttünk bennünk, akkor elsüllyednénk és kétségbe esnénk. De így apró dolgoknak is tudunk örülni, és hálát adni, és észrevesszük azokat a dolgokat, amit az Isten adott és ad nekünk, akár még a nehézségekben is. És ezt kívánom a testvéreknek is, hogy bármilyen is legyen az életük, mindig tudjanak hálát adni, észrevenni az Istennek a kedvét és gondoskodását mindenben, és meglátni azt, hogy mi lehet alkalmatlanak vagyunk, de az Isten ad erőt is. Alkalmatosságot minden helyzetben.
Mert a nagymamám körülbelül 4 hónapja derült föl súlyos beteg, és hogy csak 4 hónap volt. Hálás vagyok azért, mert hívő kezelőorvos kapott a gyülekezetünk doktornéni a szemébe, és tudtam, hogy olyan kezelésben, hogy nem olyan kezelés, tehát ne ilyen különlegesség, nem volt itt pénzelés, meg semmi, csak tudtam, hogy a lelki életet is elvégzi mellette, nem csak a testi szolgálatot, amikor erre szükség van. Hálás voltam azért, amiért a szüleim nyugdíjasok lehetek, és azért naponta 4-5 órát is bent töltettek ezért a nagymamámnál, és vele lehettek. Hálás voltam az időjárásért, hogy nem volt nagy hófúvás, vagy jeges út, stb. Könnyen mehetett a közlekedés is, de hálás még most a hóért is, mert a gyerekeknek hatalmas örömet szedett, nagyon sokat lehetett szánkózni, meg még lehet is, még nem tudom milyen időjárás van. Hálás voltam azért, mivel anyukám minden nap felolvasott a Bibliából a nagymamának, illetve a kórteremben, mindenki meghallgatta, megkérdezte külön, hogy nem zavarja őket, és mindenki hallgatta, sőt beszélgetés is kialakult. Volt, hogy énekeltek, illetve mikor már ugye szellemileg nem mindig vagyunk magunknál, az egyik négy az Erősváram Istenünket énekelte, valaki a mi atyánkot mondta, tehát ezt is jó volt megtapasztalni. Én nem voltam bent mindig, tehát én elég kevés szerítottam be, de tehát nem is az én bizonyságtételem, de annyira a szívemben volt hiányzik, tehát a közös élmények meg az együtt töltött idő biztos, hogy hiányzik, meg amikor sírok, de olyan jó, hogy Isten ezen felülemel, és Isten békességet ad minden körülmények között. Más vallásszerint volt a temetésen, sajnos, vagy nem tudom, de nem volt nagyon húzós, és hálát adtam azért, hogy innen a gyülekezetből is nagyon sokan, vagy sokan eljöttek, és ezt köszönöm is, és olyan jó, hogy megtapasztalni azt a testvéri közösséget ott, hogy láthattam őket, és ami itt, hogy túl kell látni a síron, túl kell látni a koporsón, a halálon, mert egyszerűen ott kezdődik az új élet, akit a szívébe fogadta az Jézus. A múlt hét vasárnap Kisi bácsi pont erről beszélt, vagyis hát jobban hangsúlyossává is számított, hogy a megtérés, hogy keressük Istent, amíg itt érünk a Földön, hiszen ott már azon az ágon, nagymamám mindig egy ilyen örökmozgó munkálkodó asszony volt, ott minden eltörkült, nem számított hányszor törölt port vagy porszívózott, de ugyanígy a mi életünkben se nem számít a kapálás, az ásózás, a metszegetés, semmi nem számít, mert ott már vége, ott lezárult a sok munkálkodás, és egyedül azt számít, hogy Istennel békességet nyertünk, hogy vele közösségünk van, és hova fogunk kerülni. És tehát csak Jézus számít, és ez csak azért volt a szívemem, hogy most annyira közvetlenül találkoztam így a halállal, hál' Istennek már mostanában nem nagyon kellett közvetlen hozzátartozót elkísérni így, de hogy eddig hangsúlyosan vált, és örülök, hogy ő is békességben tudott megpihenni. A másik dolog, hogy ajándékként, tehát mindenki fog kapni, aki szülinap és külön ajándékot is, de a gyülekezetnek is hoztunk ajándékot, egy-egy igéslapot, illetve egy olyan könyvet, amit tudom, hogy is sokan ismernek, de csak egy pár gondolatot, illetve majd lesz róla egy leírás, amit majd mindenkinek odaadunk. Ez a szavak nélküli könyv, és mindig mosolygok, amikor a gyerekeink azt mondják, hogy anya, olvasol belőle, hát ebből nagyon szívesen, ezt jól látom, nem kicsit a betűs, hiszen ebben csak színek vannak, és nincs egy árva a szó sem. Úgy hallottam, hogy egy hadifogoly találta ki egy rab, azért, hogy a rabtársainak el tudja mondani az örömüzenetet, és rongyokból, ilyen színű rongyokból mondta el, hogy Jézus mit tett értünk, és most nagyon rövid vagyok, jó? Tehát, hogyha van kedves kérdésem vasárnap délután van, és aki nem dolgozik, vagy nincs meg dolga, akkor el lehet olvasni majd a lapot. Hát egy rövid szerkesztés, vagy amit még régebben írtunk, illetve dolgoztunk meg ugye a lapok kapcsán, de kicsit rövid idő azért, mert rosszan nem lehet. Mindig ugye a végén, hogy a végén az aranyoldal, vagyis a mennyországba szeretnénk kerülni, de mi a bűnnel kezdtük, beleszületünk ebbe a bűnös világba, mindenki vétkezett, tehát nincs kivétel, senki nem mondhatja, hogy jó vagyok, mert bűnös a szívünk, és elveszettek vagyunk, nem kerülhetünk Istennel kapcsolatba, tényleg rövid vagyok. Jézus vére tisztává most bennünket, vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat, tehát nem kerülhetünk Istenhez úgy, hogyha nem folyt vérértünk, és Jézus vérét azt értünk, ennyire szeretett bennünket, mint hogy nem tudnánk odaadni a egyszülő gyermekünket, de ugye egyiket sem, Isten megtett és értünk adta. A fehér szín az, hogy a bűnös szívünket tisztára mossa, de csak annak, aki hisz bele, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülő fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elvesz, hanem örök élete legyen. És itt kerülhetünk Istennel kapcsolatban, de ez az aranyolda, hiszen minden színarany, nem mintha számítana az aranyok már, ott minden színarany lett, fényesség lett, Isten szent és tökéletes, és hozzá ugye nem kerülhetünk. És azt kívánom mindenkinek, hogy a szívad övé lehessen, hogy Jézushoz térhessen, még itt ne legyen késő, hiszen nem biztos, hogy mi is megérjünk 85 évet, mint a nagymamám, lehet ettől hamarabb kell elmenjünk, de hogy Istennel rendezett legyen a kapcsolatunk. És a zöld szín azokra vonatkozik, akik már az Úr Jézusé, ez a füvet, a legerőtetőbb gyerekünkben, ugye az állatoknak szükségük van a növekedésre, a táplálkozásra, és a zöld szín azt jelenti, hogy olvassuk Isten igéjét, imádkozzunk, legyünk Istennel kapcsolatban, járjunk közösségbe, keressük a kapcsolatot a testvérekkel, építsük egymást, a bűnbocsánat, illetve hogy bizonyságot tegyünk a világnak, akárhol is vagyunk. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgatták a kis műsorunkat is, és most szeretnénk megkérni azokat, akik januárban születtek, hogy álljanak fel, legyenek kedvesek, és akkor egy kis ajándékkal.
Misit ne hagyd ki, Andi. Istenünk gazdag áldását kívánom én is a testvérek életére, fogadják szeretettel az ajándékot és Isten áldását is. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 125-ös számú énekünk eléneklésével készülve az ige hirdetésre. 125-ös éneket az énekes könyvben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Efezus berekhez írott levelében, annak első fejezetében a 15. verstől a 23-ig a következőképpen. Isten igéje tehát az Efezus berekhez írott levélből olvasom az első fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, hogy megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak. Nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor megtörtént már velem, hogy rácsodálkoztam arra, hogy az Isten miként tudja megújítani egy-egy ember életét egyik napról másikra, vagy akár mondhatnánk azt is, hogy egyik pillanatról másikra. Mi történik az ember szívében, hogyan tud megváltozni a gondolkodása, hogyan tud elszakadni a megkötözöttségeiből, hogyan tudja leadni a megkötözöttségét, hogyan tud Isten ismeretre jutni egyik napról a másikra. Hát nyilván meg belefoglaltuk, hogy ez a Szentléleknek a munkája, és különösebben magyarázatot erre nem tudunk adni. Az Isten meglátogatta az életét, a Szent Lelke elkezdett benne dolgozni, és egyszer csak az történt vele, amit a szemünk előtt aztán láthatunk, hogy az embernek az élete egyik napról a másikra megváltozott. Napokban olvastam egy érdekes cikket, amelyben olyan információ volt, ami egyébként addig számomra ismeretlen volt, de hát ez még nem jelent sokat, mert sok mindent nem ismerek a világból, sok minden tárulkozik fel napnak után ebből a csodálatos isteni teremtett világból, ami arra mutat, hogy valóban az Isten a teremtő, és valóban az Úr készítette ezt az egészet az ő szavával, Isten Jézus Krisztusra nézve állította elő ezt a világot. Hát a cikknek az egészen nem is annyira érdekes, mint az, ami egy mondatban úgy elén villant éppen e tekintetben, amit az előbb kezdtem el taglalni. A Toboz Mirigyről olvastam egy írást, nem tudom ki ismeri ezt, Timi most nincs itt, hogy erről bővebben tudna előadást tartani. A lényeg az, hogy a testvéreknek kénytelen elhinni, amit most mondok, hogy az ott van a nagyagy és a kisagy között egy kis csomócska, ami a Toboz Mirigy, és ebben a Toboz Mirigyben találtak valamit, ami egyébként ilyen kis kristályos lapkák, ami rengeteg információt tud tárolni. Erre a lapkára információt lehet írni. Aki számítástechnikában járatos, az tudja, hogy a mikrocsippek, meg azok a tároló egységek, amelyek ott vannak a számítógépeinkben, de most már egyébként a telefonjainkban is, mert hát ezek a telefonok most olyan kapacitásúak, mint nem olyanok, hanem sokkal nagyobbak, mint az én első számítógépem volt. Tehát ezek a kis lapkák olyan információ tömeget tudnak tárolni, de egyébként ami fontos volt itt a Toboz Mirigy kapcsán, ami érdekes volt számomra, hogy ez írható. Tehát erre lehet írni, és az agy meg tudja olvasni. Csak állt össze benne a kérdés, milyen csodálatos ez a világ, az Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor behelyezett oda valami kis tárolóegységet, és amikor ő arra írni szeretne, akkor ő oda arra ír, és az embernek az agya pedig szépen fölfogja. Tehát alapvetően a megtérés, meg az újjászületés, meg az embereknek a változása nem más, mint hogy ez a speciális információ tároló kap egy adag információt, És az ember annak az információnak az alapján változtatja, miért változik meg a gondolkodás. A gondolkodásának az alapja, és történik meg az, amit egyébként az imént elsoroltam, hogy szabadulni tud a megkötözöttségeiben, el tudja engedni az alkoholt. A gondolkodásának az alapja teljesen megváltozik. Ha ez így igaz, akkor megvan a válasz arra, amit eredetileg tettem fel a kérdés, hogy miképpen változik az ember élete, amire egyébként Pál apostol is ír, és onnan jött ez a gondolat, amikor olvastam ezt az igét, és úgy soronként nézegettem, hogy mit is szeretne az Isten általa üzenni, és mit szeretne beírni arra a kis tobozmirigyre, amit majd aztán vissza tudunk olvasni, tehát hogyan szeretné a gondolkodásunkat megváltoztatni. Itt ír a 18. versben, azt mondja, hogy és világosítsa meg lelki szemleteket, hogy meglássátok, milyen reménységre vagytok elhívva. Tehát, hogy az Isten egy lelki szemet helyezett az emberbe, amit egyébként meg tud világosítani, amelyre információkat tud továbbítani, amelyen megmutathatja az ő csodálatos teremtettségét, az ő csodálatos világát. Az Efezusbeli gyülekezet egyébként egy olyan közösség, Pál apostol leírásából tudjuk, éppen itt az első fejezetben taglalja ezt. Az Efezusbeli gyülekezet egy olyan közösség, amelyben a Szentlélek munkálkodott, a Szentlélek pecsétje ott van az embereken. Ezeket az embereket eljegyezte, mint hogy itt a 13. közvetlen felolvasott igeszakasz előtt olvasjuk. 13. versnek az utolsó része azt mondja, hívőké lettetek eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. Tehát ezek az emberek az Isten szent lelke által megújított, az Isten által elpecsételt emberek, röviden így szoktuk ezt magunk között megfogalmazni, hogy hívővé lettek. Elfogadták az Isten kegyelmét, Isten megújította őket, újjászült őket, hívőké lettek. Tehát ez az efezusi gyülekezet egy olyan közösség, aki elfogadta az evangéliumot, újjászületett és közösséget építenek egymással azok, akik az Isten elhívó gyermekei, és így érik az életüket. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hitük a gyülekezet határán kívülre is eljut. Pál apostol nagyon nagy örömmel mondja azt, hogy hallottam arról, hogy mi történik közöttetek. És ezt jó hallani, mert az szentek felé való szeretet működik közöttetek. A gyülekezetben, az újjászületett keresztjének között, a gyülekezet határán kívülre is eljutott, hogy a szeretet működik közöttük, és Pál apostolt ezt hálaadásra indítja. Pál apostol szívében fölbuzdul az Isten iránti hálaadás, hogy köszönöm Uram, hogy Efezusba te szeretetet adtál ezek közé az emberek közé. Ezek az emberek valóban ismernek téged, és a te szent lelked úgy mozdítja őket, hogy az egymás felé való közeledés, a szeretet működik az életükben. Tehát ami a szem előtt van, az látszik a gyülekezetből, minket is úgy ítélnek meg, bennünket is úgy ítélnek meg a világban, amit látnak rólunk. Hiába beszélünk mi akármit, a világ azt látja, ami körülöttünk történik. Amikor veled találkozik, amikor velünk találkozik, a világ abból ítéli meg, hogy a nyírteleki evangélikus gyülekezet, a nyírteleki evangélikus egyházközség kicsoda valójában. Arról látszik meg, amit egyébként a világ a szemével észrevesz. És Pál apostol azt mondja, hogy ti efezusiak, azt produkáltátok, ami egyébként a világ számára látható. A világ egyből le tudta mérni azt, hogy Isten működik közöttetek, mert egymást szeretitek. Minden szentek iránt tanúsított szeretet van bennetek. És a külső szemlélő ebben ezzel kap, vagy ezen keresztül kap információt a gyülekezet életéről. Hogy miképpen viszonyulnak az emberek egymáshoz. Sokan megfogalmazzák azt egyébként a kereszténység kritikájaként, vagy a keresztény egyháza kritikájaként, rossz indulatú megfigyelők, hogy csak azért járnak templomba az emberek, és ezt nagyon sokszor emlegeti Bandi, Hanász Bandi, aki jár ide hozzánk, hogy azért járnak a templomba, mert meg akarják mutatni a szép ruhájukat egymásnak. És egyébként vannak, akik valóban így gondolkodnak róla. Mások azt mondják, hogy ezek az emberek, amikor kilépnek a templomajtón, bent hallelujáznak, meg hozsannáznak, meg imádkoznak, de amikor kilépnek a templomajtón, akkor már káromlás, káromkodás hagyja el az ajkukat, és nem tükröződik rajtuk vissza az, amit egyébként bent félhetőleg megéltek. Aztán mások mondják, hogy persze, a templomban ott vannak, áldatoskodnak, de az első útjuk a kocsmába vezet, vagy az első útjuk, amikor hazamennek, rögtön a feleségüknek, vagy a férjüknek mennek, és elkezdenek kiabálni, üvöltözni a házban. A kereszténységről ez a hír terjeng. Aki kritizál bennünket, az azt mondja, képmutató keresztények, mert bent így éltek az életeteket, mikor kimentek, akkor meg nem látszik rajtatok semmi sem. És alapvetően valóban akik látszak keresztjének, azok így élik az életüket, mert valaminek eleget akarnak tenni. Hát akinek szép ruhája van, az fölveszi és megmutatja, hogy lám, nekem erre is telik, de amikor elhagyja a templomot, akkor már egyébként számára véget ért az Istennel való kapcsolat, és éli az életét, az, ami egyébként benne van, megújítatlan életében, megújítatlan lelkében. Most hát ezek az emberek, akik így látják a kereszténységet, azok nyilván nem szeretnének a keresztények közé tartozni, nyilván azok nem akarnak a közösség felé közeledni. Pál apostol azonban egy olyan közösségről ír, amelyben a tagok ismerik egymást. Ismerik egymást, ezek a gyülekezeti tagok nem csak, hogy ismerik egymást, hanem egymás felé nyitottságuk van, szeretettel fordulnak egymás felé, nem csak egymás tarkóját ismerik, mert amikor így ülnek a testvérek, szokták mondani önök, hogy csak a másik ember tarkóját látjuk, és amikor meg vége az istentiszteletnek, akkor mindenki kis spriccel a templomból, és nincs igazából kommunikáció. Ez hál' Istennek ránk nem mondható, mert valamikor alig tudom megvárni, hogy készfogásra kijöjjenek a testvérek a templom térből, és még utána a zsibongóban ott megy a beszélgetés, és ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert egyébként amikor az Isten igéjét hallgatjuk, felébred bennünk a másik ember felé való szeretet, és a másik ember megismerésének a vágya. És erről ír Pál apostol, hogy ez egy fontos momentum az efezusi gyülekezet életében, hogy akik Krisztusban megújultak, az Isten szent lelke pecsétje rajtuk van, azok egymás felé szeretettel vannak, és a szeretet az kifejeződik abban, hogy érdekel a másik embernek a léte. Tehát nem a külsőség miatt gyűlnek össze az emberek, hanem Jézus Krisztus van középen. És hogyha lenne is belső feszültség, az Jézus Krisztusban fel tud oldódni. Ez egy csodálatos üzenet, mert az ember élete nem lesz feszültségmentes attól függetlenül, hogy Jézus Krisztus elpecsételte, mert az óemberi természet az ott ügyön bennünk, az óemberi természet vissza akarja venni. Hogyha megint azt az információs lapkát vesszük elő, amit mondtam, és ennek egyébként ne tulajdonítsanak a testvérek nagy természettudományos jelentőséget, de egy kép szempontjából nekem nagyon jó volt, hogy ott van egy lapka, amire egyébként az óemberi természet ugyanúgy ír. A láthatatlan világnak a másik oldala is tud írni, hogyha az ember felől affinitás nyitottságon benne. És akkor az óemberi természet fog kijönni velünk, és csodálkozik az ember rajta, hogy hogy jöhetett ki belőlem ez a gonoszság. Hát én nem akartam ilyen gonosz lenni. De kibudjant az emberből. Mert benne van az az óemberi természet. De hogyha ki is budjan ez, hogyha elő is fordul, ez Jézus Krisztusban föl tud oldódni. Mert Jézus magához ír, és azt mondja, akik meg vagytok terhelve, meg vagytok fáradva, gyertek hozzám, és én megnyugasztalak titeket. Én rendbe teszem az életeteket, csak gyertek ide hozzám. Tehát Jézus Krisztusban minden feszültség fel tud oldódni, ezért tud egyébként Pál apostol is hálát adni valamennyi imádságában az efezusi gyülekezetért. És olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen hálával lehetnénk a gyülekezetünkért. Köszönjük, Urunk, hogy Te működsz közöttünk, és a minden szentek való szeretet működhet a szívünkben, és így a másik ember egyébként az Isten szeretetét megláthatja, megtapasztalhatja rajtunk keresztül, egyéneken és közösségen keresztül is. Tehát ez az első lépcső az Isten szent lelke munkájának, amikor kimunkálja az emberben a hitet, és a hiten keresztül, a Szentlélek munkáján keresztül a szeretetet az emberben. Ez az első lépcsőfok, amely a hív ember életében jelentkezik. Ha ez nincs meg, akkor igazából nem tud az Isten továbbvinni bennünket. Tehát az első lépcső az, hogy az emberben fölébred a közösség iránti szeretet, a közösség utáni vágy. Első lépcső nélkül, mint ahogy mondtam, nincs második lépcső. Ha ezt az ember nem teljesíti, ha az ember ebben nem felel meg, nem lép rá, nem áll az első lépcsőre, akkor a másodikra nem tudja az Isten vinni. Ami egyébként a második lépcső a mai igény tanúsága szerint, az a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke. Tehát ha nincs meg bennem a fele barátom iránti szeretet, ha nem engedem, hogy az Isten rajtam keresztül szeresse a másikat, akkor a bölcsesség nem érkezik meg az életembe. A kinyilatkoztatás, óriási dolgok ezek, bölcsesség, ami rajtam keresztül áramolhat. A kinyilatkoztatás, amikor az Isten kijelent e világra nézve dolgokat. Rajtam keresztül. És most nem rajtam, hanem rajtad keresztül. Bárkin keresztül. Hát nagyon csodálatos látni azt, amikor az Isten igéje beszél arról, hogy a csecsemők és gyermekek szája által szerzel dicséretet. Ezek a picin gyerekek, akik itt szélelegnek közöttünk, és sokszor gondoljuk, hogy mit lábatlankodnak itt, meg zajonganak, ezek a gyerekek az Isten kijelentésének forrásaivá lehetnek. Bizonyára mindenki tapasztalt már a körülötte lévő gyerekek szájából, életéből olyan bizonyságtételt, amit megfogalmaztak a gyerekek egy olyan üzenetet, ami egyébként számunkra is megdöbbentően tiszta és világos üzenet volt az Isten országáról. Saját gyerekeim életében is tapasztaltam ilyet, amikor cseperedtek és az Isten dolgai felé nyitottá váltak, akkor az Isten tudott olyan bölcsességet adni a picin kis elméjükbe, szívükbe, de hát ott van az a toboz, amire lehet írogatni, de megint nem akarok ide visszamenni. Alapvetően az Isten a picin gyerekek szája által is csodálatos üzeneteket tud továbbítani. Elég csak a kis Sámuelre gondolni az ószövetségi történet alapján, hogy ott volt a kis Jézus, aki 12 éves korában, és lehetne még sorolni, hogy hány ilyen gyermek volt, aki az Istenről jó tanú bizonyságot tett a Szentírás alapján, mert az Isten bölcsességet és kinyilatkoztatást tud adni azok felé, akik engedik, hogy rajtuk keresztül az Isten működjön. Tehát sok szép emlék van bennünk a gyerekek bizonyságtétele bölcsessége kapcsán, de sok olyan egyszerű embert is emlegetnek az egyház történelemben. De egyébként akár a személyes ismerettségünkben is vannak olyan egyszerű emberek, akik nem voltak túl műveltek, nem voltak túl képzettek. De az Isten mégis olyan bölcsességet és olyan kinyilatkoztatást tudott rajtuk keresztül adni, hogy megszégyenítette még azokat is, akik egyébként a bölcsességnek a tanulmányaik során birtokában kellett volna, hogy legyenek. A legszebb példája vagy emlékem az, amikor a teológián az egyik professzor mondta ezt, mesélte ezt a történetet, hogy egy keresztény konferencián összejöttek a világ, talán evangélikus konferencia volt, evangélikusai Afrikától, Amerikán keresztül, Európán, Ázsiából, mindenfelől, és itt különböző előadások hangzottak el, igehirdetések, és akkor éppen az, aki az igehirdetést tanította nekünk, mondta, hogy hallott egy afrikai püspököt prédikálni, és számára az egy csoda volt. És mondta is a mellette lévőnek, hogy látod ezt a prédikációt? Ez tele van képekkel, világos, érthető, tele van Isten bölcsességével, Isten kinyilatkoztatásával. És akkor mondja az a másik, akit éppen megbökött, hogy tudod, hogy nem tud olvasni? Az a néger afrikai ember. Tehát nem a tankönyvekből szerezte meg a bölcsességét, az Isten kinyilatkoztatása, hanem oda az Isten be tudta írni, mindegy, hogy hová, nem megyek vissza ez a tobozmirigyhez mindig, ahol be tudja írni az Isten az életünkbe, azt a bölcsességet, meg azt a kinyilatkoztatást. És nagyon sok ilyen bizonyságom volt, személyes találkozásaimból is, van is, hogy egyszerű emberek, akik egyébként mondom nem képzettek, tehát nem várná el az ember, hogy azokat az összefüggéseket olyan mélyen értse és elemezze, és mégis az a bölcsesség kijött belőlük, mert az Isten belehelyezi a szívükbe, így hogy a 18. versben, hogy világítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok. Mert az Istennek ez a terve, hogy megvilágítsa számotokra a lelki szemeteket, hogy meglássátok az ő bölcsességét és az ő kinyilatkoztatását. Az Isten ezt szeretné megvalósítani a te életedben is, szeretné, hogyha lelki szemed lenne, és az Isteni bölcsesség és a kinyilatkoztatás tárhelye, fogadóállomásának helyévé lehessen, és akkor te megérthesd, hogy mit is jelent az Isten országa, mit tett az Isten érted, és mit szeretne az Isten megvalósítani veled. A lelki szemteszt tehát alkalmassá bennünket arra, hogy megláthassuk az ő csodálatos világát. A lelki szemed tesz arra alkalmassá, hogy meglásd, milyen reménységre hívott el az Úr. Olyan jó látni ezt is, hogy hogyan fejti aztán tovább Pál apostol, és hát az Isten szent lelke Pál apostolon keresztül, amely egyébként számunkra is üzenet kíván lenni, hogy meglásd azt, hogy milyen reménységre hívott el az Úr, és hogy milyen gazdag az ő öröksége, az örökségének dicsősége az övéi között. Az Isten ezt szeretné megmutatni neked. Az Isten szeretne elvinni erre az ismeretre, hogy milyen csodálatos az a reménység, amit az Isten az Úr Jézus Krisztusban neked adott. És milyen gazdag az ő öröksége, az ő örökségének dicsősége az övéi között. És milyen nagy az ő hatalma rajtunk, sőt bennünk. És mindezeknek az első lépcsőfoka az, hogy az Isten elpecsételt bennünket az ő szent lelke által, hitre hívott, megigazított, és aztán a bennünk lévő isteni szeretet, az világossá lett mindenki számára, a fele barátunk, minden szentek felé való szeretet kialakult az ember életében. És ezen a lépcsőfokon elindított bennünket, vagy el tud indítani bennünket afelé, hogy aztán a lelki szemeink megnyíljanak, rányíljanak arra, hogy mi az Isten bölcsessége és kinyilatkoztatása, hogy azután tisztában legyünk azzal, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és mit hozott el, milyen örökséget, milyen gazdag örökséget adott nekünk, és milyen gazdag örökségre hív el bennünket az az Úr Jézus Krisztus, akire egy csodálatos himnusz hangzik el itt a felolvasott ige szakasz második felében. Milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálba és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Na hát, ki tudja ezt fölfogni, amit itt felolvastam? Ki tudja azt ennek a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát, ki tudja fölfogni? Senki sem. De az Isten azt mondja, hogyha végigmész ezeken a lépcsőkön, akkor a lelki szemeiteket megnyitja, és te világosan látod mindazt, amiről itt beszélt ez az utolsó néhány vers. Isten erre szeretne elhívni, azért, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelke a tiéd legyen. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldott legyen a te neved, hogy ezt hoztad el a világba. Köszönjük, Urunk, hogy általad és benned nyerhetünk bölcsességet. Általad és benned lehet kinyilatkoztatásunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem korfüggő és nem értelem meg képzettség függő. Köszönjük, hogy te bárkinek a szívébe ki tudod jelenteni magadat, és bárkit el tudsz vezetni ennek a felismerésére, megismerésére. Köszönjük, Urunk, hogy így teremtettél bennünket, hogy ott van a bensőnkben az a lehetőség, hogyha nyitva van a szívünk, akkor te bele tudod helyezni a te üzenetedet. Úgy, hogy az megértsük, de nem csak megértjük, hanem rajtunk keresztül működhet is. Így változtasd meg a gondolkodásunkat, értelmünket, életünket, Urunk, mert szeretnénk rólad jó tanú bizonyságot tenni ebben a világban. Szeretnénk ennek a világnak hirdetni a te örömhíredet, szeretnénk ennek az örömhírnek a hírvivői lenni, és szeretnénk magasztalni a te nevedet, Urunk, ebben a világban. Segíts bennünket, hisz földéletünk során sok nehézség, nyomorúság vár bennünket, sokszor meg kell állnunk nehéz helyzetekben is. Így köszönjük néked, Urunk, Zsuzsa bizonyságtételét is a nagymamája halála kapcsán, és így áld meg a Resán családot is, Urunk, Kata nagymamájának a halála kapcsán. Add meg, hogy bölcs szívhez juthassanak mind a két családban, megismerve téged, a te akaratodat, az élet és a halál értelmét. Elvezessél bennünket, Urunk, arra a bölcsességre, amely készét tud bennünket arra tenni, hogy megértsük a te fenséges dolgaidat. És így köszönjük Árokszállási Gyuláné testvérünket is, add meg, hogy a rehabilitációban előre haladhasson, hogy fölépülhessen a dicsőségedre. Így köszönjük az Ernő életét is, annak, hogy te benned gyarapodjon, erősödjön, te adj neki testi, lelki gyarapodást, épülést. És köszönjük néked, hogy sokak ott lehetnek te előtted, akik szenvednek, betegségben vannak, vagy éppen a halál árnyékának, völgyében járnak. Te őrizd őket, te vezesd, te adj nékik segítséget és erőt, Urunk. Így kérünk Marika néniért, és látjuk, hogy most nincs itt közöttünk. Add meg, hogy lelkiképpen része lehessen a gyülekezeti közösségnek, a veled való közösségnek, az Úr vacsorájának. Köszönjük, Urunk, hogy így adhatunk hálát mindenkiért, aki betegségben szenved, gyengeségben leledzik. De add meg, Urunk, hogy akik úgy érzik, hogy jó erőben vannak, egészségben vannak, el ne bizakodjanak, hisz te vagy a mi segítségünk, támaszunk. Te tudsz bennünket felállítani bukásainkból, te tudsz átsegíteni a szakadékokon, a nehéz helyzetekben. Így adunk hálát néked, Urunk, hogy földi életünk során velünk vagy, és elvezetsz mennyei honunkig, addig a hazáig, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mai istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással is az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy közelednek az ifjúsági hétvégéknek az időpontjai. Február 7-től a 18 év alattiak, február 14-től a 18 év felettieknek. Pilis Csabán, Kis Márté szervezi, aki szeretne jelentkezni, vagy szeretné jelentkeztetni gyermekét, unokáját, keresztgyerekét, vagy ismerősét, bátran keresse meg Mártét az istentisztelet végén. Hadd lehessenek ott, akiket az Úr ott szeretne látni, és hadd épüljenek azok a fiatalok, akiket az Úr szeretne magához hívni, megerősíteni, bátorítani. Természetesen előttünk vannak a férfi és női hetek is itt februárban és márciusban is. Már most vasárnap kezdődik egy férfi hét, amelyre Lucfalviak mennek Malik Péter vezetésével, de Nyíregyházáról is indulnak innen, de Herkel János az Eke közösségéből is visz embereket, tehát sokan ismerősök közül ott vannak a Viatorbágyi férfi csendes héten. Hordozzuk őket imádságban. Zsarnai Krisztián csak azért nem megy, mert megszületett a fia, nem tudom, a testvérek hallották-e, harmadik gyermekük, két lány után egy fiút kaptak most az Úrtól, Mánuel Ábel névre hallgat a fiú legény. Információim szerint jól vannak. Máté, ti is jól vagytok a János Sámuellel? Nagyszerű. Fejlődnek a gyerekek, és azok a gyerekek meg, akik a méhen belül vannak, azok pedig az Úr kegyelmétől növekedjenek, gyarapodjanak. Imádkozzunk azért, hogy Isten gyarapítsa népünket, nemzetünket, az Isten népét, hadd lehessünk minél többen, és adjon erőt ahhoz, hogy a fiatalok tudják a gyermekeket nevelni, fogadni és nevelni. Tehát férfi hét kapcsán jött elő most ez a gyermekáldás, de lesz női hét is egyébként februárban, meg aztán majd márciusban is. A következő férfi hét február 16-án lesz, akkor én is megyek egy férfi hétre, gyülekezetből megyünk, vagy 10. Kérem, hogy a testvérek hordozzák azt is imádságban, hogy a csendes hétre való készülés az valóban megtörténjen. Egyrészt, hogy elinduljanak azok, akik szándékoznak jönni, másrészt pedig, akik elindultak, azok valóban Isten elé akarjanak állni, és az Úr tudjon velük dolgozni, foglalkozni. Kérem a testvéreket, hogy az imádságlapot vegyék komolyan, akik ide fölkerültek, azok legyenek ott az imádságainkban, hisz ők kérték, hogy a gyülekezeti közösség ilyetén formán is hordozza őket. Fontos az imádság, egymás hordozása, fontos az Isten elé állás. De legfontosabb az, hogy nyitva legyen a szívünk, hogy az Isten bele tudja helyezni a szívünkbe azokat az imádságokat, amelyeket ő szeretne elmondatni velünk, és valóban megadhassa ezt számunkra, könyörgéssel, vagy hálaadással, nehéz helyzetben, vagy éppen örömünkben. Múlt héten hirdettem, hogy Gergőnek lesz a diplomátadás, az meg is történt, úgyhogy Gergő már diplomás emberként van közöttünk, hálaadással állhatunk előtte, hogy elvisz az Isten bennünket ilyen utakra is, és valóban legyen az Úr áldása azon a tudáson, ismereten, amit Gergő is megszerezhetett. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Az Úr vacsorára készülve énekeljük a 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé kezdetű énekkel, készüljünk az Úr vacsorára. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú énekünket énekeljük majd úrvacsorai liturgiaénekként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Yes. Az Úr békessége legyen mindenkor véletek, gyertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Békesség nektek! Thank you. emlékességgel, és termétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Jézus Krisztusunk szent testvére, tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus áldott.
Sokakért kiontak. Valami vissza is szálltak.
Thank you.
Hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetet látta szemünket, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünket, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Oh.